fontos ajánlással jelent meg az Élet és Irodalom oldalán egy dokumentum, Horváth Zoltán perbeszéde az Imrédi. Az ajánlás úgy szól, hogy ajánlom tehát Horváth Zoltán vádbeszédét a Nagy Imre Társaságnak, amelynek budapesti szervezete hagyományainak megfelelően a náci hungarista propaganda ellen kíván tiltakozni február 10-én. Nos, megvolt a tiltakozás, megvolt a felvonulás is, megjelent a szöveg is, a vonalban van az ajánlás szerzője Kennedy János, és arra kérem, hogy ezt a perbeszédet nézzük át, próbáljuk meg kontextusba helyezni, és megmagyarázni, hogy miért is fontos ez ma, és miért ebből a szempontból fontos. Kezdjük Horváth Zoltán pályaképénél.
Horváth Zoltán népbíróságon, vagyis a Zeneakadémia nagy termében 1945. október 15-én elmondott vádbeszéde ma aktuális. Azt nem is a főponton ragadnám meg, hanem egy mellékes dologgal. Azt mondja a vádbeszédbe, hogy Imrédi Béla azért is felelős, háborús bűnös, mert salonképessé tette a náci eszméket Magyarországon. Azok a középosztálybeli vagy felső középosztálybeli támogatói Imrédi politikájának beléphettek a közélet és a nyilvánosság teljes szint elére. Korábban olyan nézeteket, mint amiket Imrédi vallott, csak a színtiszta nyilasok, a szélső jobb oldalon álló számos árpácsávos jelzővel illethető csoportocska képviselt, de attól kezdve, hogy Imrédi második kormánya félre lett állítva, a középosztály szolidaritásból Imrédi mellé áll.
Mi volt az oka annak, hogy így beszippantotta a középosztályt? Azt írja ebben a vádbeszédben, hogy népi jelszavakat hirdetett, de nem tudott más nyújtani, mint lázítást és uszítást.
Hát, nagyon jó a kérdése, mert mindjárt két ágra bontható. Imrédiért rajongtak a népi írók, vagy a népi íróknak a kömény magja. Ilyes Gyula történetesen a Magyar Nemzeti Bankban volt banktisztviselő, és még a 30-as évek közepén írt egy rajongó cikket Imrédi nézeteiről és Imrédi úri viselkedéséről a Magyar Nemzeti Bankban. Ilyesre pedig úgyszólva mindenkinél jobban hallgatott a népi írók tábora. Ez odáig vezetett el, hogy 1944-ben például Veres Péter egyik könyve a Püski kiadónál egy hatalmas horog kereszttel a címlapján jelent meg. Nem nagyon, a közélet margóján létezett a népírók tábora, épp ilyen marginális volt az urbánus írók tábora is, ez egy keserves és kényszerű széttagolódása volt a magyar közéletnek, de semmiképpen sem a centrumában. Amikor azok a magyar közéleti személyiségek, akik Imrédibe vetették a bizalmukat, sokkal nagyobb tekintélyű és sokkal fontosabb emberek voltak, mint akár a népi, akár a urbánus írók kisebb táborai. Most ennek a súlya aztán, ahogy elszabadult az antiszemita közbeszéd, és nyíltan lehetett a zsidó törvény megjelenése után, a második zsidó törvény megjelenése után nem csak köpködni a zsidókat, hanem elfoglalni a lakásaikat, korrupciós ügyekbe keveredni, a kimenekítésükből hasznot húzni, már 38-tól kezdve lehetett abból, hogyha egy középosztály ránézett egy zsidó vagy arra.
Volt itt egy másik nagyon érdekes és aktualitását tekintve tényleg elevenbe vágó mondat ebben a perbeszédben. Így hangzik: kiálltak emberek az ország sorsát intézni, utal Horváth Zoltán Imrédi Bélára, és nem hallgatták meg az angol rádiót, mert nem érdekelte őket a másik oldal. Mire utalhatunk?
Így igaz, ahogy hogy mondja. Nem. A magyarság mindenkor rosszul vizsgázott szolidaritásból. Vannak hosszú periódusok, amikre ez mindig áll, és vannak kivételek, határidőszakok, mondjuk a 48-as forradalom, vagy az 56-os forradalom. Még 45-ben is volt néhány ilyen hónap, amikor felülkerekedett a józanész és a demokratikus politikai kultúra egy kicsivel elkezdte megvetni a lábait. Hát ez egy kezdeti tanulás volt. Bibó István úgy hívta ezt, hogy tanuló demokrácia. A tanulmányok mindig félbe szapadtak, most is 89 és 90-ben is volt még egy ilyen csepp hevület a politikai kultúra, demokratikus politikai kultúra rekonstrukciójáért, de ez attól kezdve, hogy a MDF eladta a Fidesznek a pártszékházat, szinte nyomtalanul, vagy lassan, nyomtalanul eltűnt, vagy lassan felszívódott.
Ezek a párhuzamok a középosztály szélre tolódásáról, a párbeszéd hiányáról most egyértelműnek tűnek, de tényleg, hogyha történelmi tényeket vesszük, vagy arányokat, az, hogy milyen volt a 30-as, 40-es években a magyar szélsőjobb, és milyen a rendszerváltás után, hogy milyen a társadalmi párbeszéd, mennyire megtévesztő ez a szöveg, vagy tényleg mennyire lehet ennek az aktualitásáról beszélni?
Hát a magam részéről állami bűnözésnek tartom azt, hogy az Orbán rendszer fennállása óta a rasszista bűncselekmények hétköznapossá váltak, a közbeszéd infiltrálva van azoktól a szófordulatoktól és jelzőszerkezetektől, jelzőktől, amelyeket a Fidesz önkény uralma hangoztat a magyar nyilvánosságban.
Tényekhez hozzátartozik, hogy az úgynevezett roma gyilkosságok 2009-ben történtek a Gyurcsány kormány idején. Van ennek a típusú atrocitásnak, szélsőségességnek történelmi kontextusa. Ezt hogy kezeljük?
Hát úgy érzem, hogy nagyságrendi különbség van itt a különböző korszakok között. Hogy a Gyurcsány kormány alatt történt, azért természetesen a Gyurcsány kormány is felelős. Voltak éppen a népbutításnak, amit szintén állami bűncselekménynek tartok, nagyságrendje az jóval nagyobb lett a két ciklus Orbán kormányzat alatt, mint korábban bármikor. Nem fordult még elő, hogy a csürhe nyelve az bevett szokássá nyomtatott vagy internetes sajtóvá vált volna Magyarországon, nem azért, mert nem volt korábban internet, meg voltak ennek az egyéb csatornái, egyébként főként a rádiókban, háború előtt elsősorban a rádiókban. A lényegnek azt tartom, hogy a társadalom hogyan gettósítja a cigányokat, mert a társadalom alkalmazkodó természetű képződmény, és minden felfelé törekvő ember igyekszik imitálni a kormányhoz való lojalitást. Lett légyen az a Gyurcsány kormány, vagy a Fidesz kormány, sőt az értékek között bizonyos konvergencia is kimutatható. Szocialista kormányok és a jobboldali kormányok között. Ennek lecsapódása érződik a társadalom nyomott hangulatán. Csinálnak valamit alkalmazkodásból, amit maguk előtt is röstelnek, de amint látják, hogy más ismerőseik, barátaik, sőt a tévéből a példaképeik, vagy a rádióból a kedvenc zenészeik is elkövetnek, annál inkább felmentve érzik magukat.
Térjünk vissza egy kicsit az Imrédi vádbeszédre, mert ezeket a folyamatokat, hogy hogy születik egy társadalomban a feszültség, és az hogyan válik konkrét cselekvéssé, pogrommá, leszámolássá, ezt nagyon pontosan összefoglalja. Ami számomra egy kicsit kérdéses, hogy mennyire volt ez arányban, mennyire helyeződött a súly Imrédire, és mennyire vette figyelembe a kontextust. Azt mondja, hogy ő lázította és úszította ezt a népet addig, amíg 10 000 és 10 000 magyar katona került ki a Don mellé és a Volga mellé, hogy oktalanul, cél nélkül egy hazug és hamis, a magyar nemzettől idegen eszme érdekében elpusztuljon, megfagyjon. Hol van itt mondjuk a Horthy rendszer felelőssége, és egyáltalán hol van a magyar antiszemitizmusban a Horthy rendszer felelőssége, ha mindezt Imrédin kéri számon, vagy csak Imrédin, ez vádbeszéd?
A dokumentum kivételesen, egy kivételes dokumentum, ahol Horváth Zoltán úgy válaszol a maga által feltett kérdésre, vagyis hogy hogyan vizsgázott a magyarság 1945-ben, amilyen tiszta és őszinte, egyszer s mint éles hangon nem beszélt senki, se előtte, se utána, összehasonlítva a tartalmát Bibó István a kelet-európai kis államok nyomorúságába és a magyar demokrácia válsága című írásaiban, valamivel később 46 és 47-ben tartalmában hasonlókat mondott, csak szeriden. Horváth Zoltán egy indulatos öröngő publicista volt, így is nevezték őt, hogy az öröngő, aki úgy, mint Karl Kraus a századfordulón Bécsbe, felolvasásokat, retorikus beszédeket tartott. A Horváth Zoltán komolysága lemérhető ugyan a cikkein is, de az ő politikai megfigyelése még 57-től 67-ig is rendőri felügyelet alatt állt. Azért történt, mert kávéházakba, sőt szerkesztőségekbe se átalotta sohasem kifejteni a politikai véleményét. Én együtt dolgoztam vele a Budapesten Roncsal szerkesztőségében 4 évig, és nagyon jó barátságban voltunk. A szerkesztőségben egy kis csoport volt, összesen 4-en voltunk tagjai, amikor Zoltán befejezte a heti publicisztikáját, és akkor odaültünk elé a cserépkája mellé, és hallgattuk azt, hogy milyen politikai gondolatai vannak aktuálisan. És ő ezt csinálta kávéházról, kávéházra, magánmeghívástól, magánmeghívásig, és ezért állandóan rendőri felügyelet alatt kellett tartani. A rendőri felügyelet egyébként olyan intézmény volt, hogy az, akinek priusza volt, nem szállhatott például villamosra, autóbuszra se, de még a Járda-szigetre se. Horváth Zoltán, ez a szerkesztőség, ahol együtt dolgoztunk, a 9. kerületben, a Szobieszki János utcában volt, és ő a Cserje, a 2. kerület Cserje utca 18-ban lakott. Én meg szoktam volt kérni őt arra, hogy hazakísérhessem gyalog. Rengeteget beszéltünk útközben, és igazán kölcsönösen kedveltük egymást. Azt tudom csak nyomatékkal mondani, ami tényleg majdnem például, az én tudomásom szerint legalábbis példátlan. Horváth Zoltán meghalt 1967. november 15-én. A priuszát bő egy hónappal később az állambiztonsági operatív nyilvántartó, úgynevezett EGPR, vagyis a priuszokat összeglő kartonrendszerével csak december 19-én törölte. Úgyhogy még holtában is rendőri felügyelet alatt állt.
Mitől félt Kádár? A Horváth Zoltán Nagy Imre kormányhoz kötődő viszonya volt a meghatározó, vagy ettől a publicisztikai lendület?
Kádár rendszer a népbuzdításnak egy másik útján járt, mint az Orbán rendszer. Ez a, hát, én nem nagyon szeretem használni ezt a kifejezést, de most kénytelen vagyok tenni, ez a gulyás kommunizmusnak a nyelvezete, ahol egy kis Trabantér, egy kis ibusz utazásért nyugatra hangolni kellett az országot, és mindenütt, például a demokratikus ellenzék megjelenésekor azt a néhány értelmiségit a 70-es évektől a 80-as éven keresztül azért támadta a közé, az akkori középosztály, mert ezt a kádárista kicsit tákolmányszerű diktatúrát éles nyelven kezdte el bírálni, kezelhetetlen és a rendszerhez nem idomuló figurák szájából. Ez veszélyesebb dolog volt. Horváth Zoltán hangja veszélyesebb dolog volt. Egyáltalán az önálló és független gondolkodás veszélyesebb dolog volt, mint bármi, amit el lehetett követni a szóbeliség síkján.
Az, hogy az Imrédi vádbeszédét ő írta, és így írta meg, az mind múlott?
Az mind múlott? Őt fölkérték, a Szociáldemokrata párt delegálta őt a népbírósági tárgyalásra, ami a népbíróságról szóló törvényelőjű rendelet szerint nem csak kodifikált a jogban szereplőket határozott meg, mint védőügyvéd, bíró, vádbeszéd tartója, hanem nem is egyetlen, több civil vádlót is. Horváth Zoltán a civil vádlók közé tartozott, és az ő beszéde mind ilyen hangzott el a Zeneakadémián.
Tudunk-e a beszéd hatásáról, utóéletéről? Most megjelent az Élet és Irodalom hasábjain, el is olvasható a honlapon.
Tudunk sokat. Én egy példát említenék mindössze abból, ami most eszembe jutott. Csurka István 80-as évek végigi, 90-es évek közepi beszédeinek fő témája volt Horváth Zoltán, akit ugyan már nagyon-nagyon elfelejtettek akkor is, de a magyarság megrontójának és a magyar nemzeti gondolat megrontójának nyilvánította Horváth Zoltánt. Egyébként nem nagyon ismer, az utóéletében nem nagyon ismerték őt, és ma sem ismerik. Sokan fölhívtak, írtak, telefonáltak, megkérdeztek tőlem, hogy ki volt ez a Horváth Zoltán, annak ellenére is, hogy egy nyúlfarknyi jegyzeten hát próbáltam legalább a legfontosabb adatokat kijelölni.
Én abban bízom, hogy sikerült a hallgatóink figyelmét felhívni erre a jegyzetre, és abban is, hogy ha más nem, akkor ezt a perbeszédet elolvassák, mert olyan erejű szövegről van szó, hogy ennél intenzívebb képet nem is lehet adni arról, hogy ki lehetett.
Én ebben erősen bízom, főleg amiatt, hogy az erdélyi politikai kultúra és műveltség mindig valamivel magasabb szinten állt, mint a magyarországi magyar, akár a két háború között, akár pláne az 50-es évek egészen a 70-es évek közepéig jelentős különbség és nagyon jelentős szerző, nem túlzottan népszerű megszólalásai a román nyilvánosságban, tudósoké Jákos Zsigmondtól kezdve, nem kívánom felsorolni mindazt, amit a hallgató is tud, de ez még ma is nyomaiban így van. Itt persze az olló mástól is tágul, attól, hogy a magyarországi közélet és a közgondolkodás erősen züllik lefelé, a román pedig züllik, de kisebb léptékben.
Hát reménykedjünk abban, hogy lassul ez a züllés, vagy megáll és visszafordul. És
magyarországi magyar már több generáció tudna esetleg később csak visszafordítani. A románnak ma még van esélye arra, hogy ezt a visszafordulást megtegye.
Mindenképpen érdemes olvasni és tájékozódni. Nagyon fontos dokumentumról volt szó a mai adásban, Horváth Zoltán Imrédi Béla perében mondott vádbeszédéről, amelyet Kennedy János ismertetett. Olvassák el a szöveget, olvassák el Kennedy János jegyzetét a szöveghez, és önt pedig várjuk vissza hullámhosszainkra. Köszönöm szépen, hogy a Marosvásárhelyi Rádió vendége volt.
Én is nagyon köszönöm a beszédet.